A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk. Jöjjetek velem külön egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elmentek tehát a hajóval egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból gyalog futottak össze oda, s megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket. Mert olyanok voltak, mint a juhok, pásztor nélkül. És kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki. Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és a falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik. Ti adjatok nekik enni. Mire azok ezt mondták neki? Elmenjünk és vegyünk 200 dénárért kenyeret, és úgy adjunk nekik enni? Jézus azonban megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van, menjetek, nézzétek meg. Amikor megállapították, így szóltak, 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette a kenyeret, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte. És a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek, és jól is laktak, összeszedték a kenyér darabokat 12 tele kosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből 5000-en voltak, csak férfiak. A minden kegyelemnek Istene, tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten, teljes szívünkből magasztalunk téged, amiért most is kész vagy hozzánk szólni, hogy megörvendeztes bennünket a te örökkévaló ígéddel. Megvalljuk, mennyire nem vagyunk méltók ajándékaidra. Mégis Jézus Krisztusért alázattal kérünk, töröld el bűneinket, töltsd ki ránk szent lelkedet, hadd tündököljék most is közöttünk a megváltó evangélium. Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Isten igének hallgatására készülve kérjük a Szentlélek erejét énekelve is a 167. dicséret második versét énekeljük, dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Dús kincséből az Úr. Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Márk evangéliuma 6. fejezetének 34. versétől a 37. versig terjedő ígerészben eképpen. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a juhok, pásztor nélkül, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki, lakatlan helye ez, és az idő már későre jár, bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik, ti adjatok nekik enni. Amen. Kedves testvérek, az 5000 ember megvendégelésének csodája rámutat egyrészt arra, hogy a Biblia mit tanít az emberről. Van tehát ennek az ige szakasznak egy emberképe. Ugyanakkor ez az evangéliumi leírás hatalmasan szól arról, hogy kicsoda a mi Urunk Jézus Krisztus. Tehát ennek az evangéliumi szakasznak van egy Jézus képe, egy Krisztus képe. És közben elhangzik egy felszólítás, ami ezt a kettőt összeköti egymással, mozgásba hoz bennünket, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus a tanítványok kérésére így szól hozzájuk, ti adjatok az éhező sokaságnak enni. Vizsgáljuk meg tehát ennek a szakasznak az emberképét, a Jézus képét, és közte ezt a felszólítást, ezt az áldott mozgásba hozó felszólítást, amely az embert, bennünket elindít a megváltó Jézus Krisztus felé. Mit tanít ez a szakasz az emberről? Először is azt, hogy az ember elfárad. A tanítvány is elfárad, az Isten embere is elfárad, Isten népének tagjai is elfáradnak. A tanítványok visszatérnek a küldetésükből, és elbeszélik Jézusnak, amit elvégezhettek. Ebből a rövid elbeszélésből kiderül, hogy Isten megáldotta a kiküldetést, a szolgálatot. És ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a szolgálatban, még az eredményes szolgálatban is elfáradhat a tanítvány. Az emberlét része egyébként, egy kicsi általánosabban fogalmazva az, hogy elfáradunk. Az emberlét sajátja. Elfáradunk, mert testből vagyunk, mert idegből vagyunk. Elfáradunk, mert sokszor erő felett való az út, és mert ahogy Ézsaiás proféta mondja, hogy elfáradnak és meglankadnak még a legkülönbek is. Az emberlét sajátja, hogy elfáradunk, és Isten népének tagjai a tanítványok is, még a szent szolgálatban is, ebben az áldott szolgálatban járva is elfáradhatnak. Ezt látja a mi Urunk Jézus Krisztus, amikor a tanítványok visszatérnek a küldetésből, és azért mondja nekik, hogy gyertek, látom, hogy fáradtak vagytok, menjünk el külön egy lakatlan helyre, és pihenjünk egy kicsit. A pihenésnek a fontossága, bármilyen szolgálatban állunk is, a jövő ember legszentebb szolgálatában is, a tanítványságban is nagyon fontos a pihenés, amikor az ember elvonul, és kikapcsol, lekapcsol, elengedi azt egy időre, amiben egyébként benne van. Ezt hadd hangsúlyozzam, nagyon fontos. Bizonyos tekintetben még a szent szolgálatból is egy kicsit kivonulni, hogy aztán újból megerősödve tudjuk végezni ezt a szent szolgálatot. De minden feladattal kapcsolatban érvényes ez, amit az Úrtól kaptunk. Pihenni kell, le kell tenni a terheket, a gondokat, kikapcsolni, lekapcsolni. Ez szó szerint is érvényes, de azért hadd tegyem hozzá, hogy ez a kikapcsolás, ez a lekapcsolás csak úgy áldott, ha ez a pihenés aktív, szentlelkes pihenés, tehát azért a keresztény határokat betartva úgy kapcsolódunk ki, és úgy kapcsolunk le, hogy közben bekapcsolódunk az Isten szín előtt az örökké valóság vér áramaiba, hogy lelkileg is, hitben is, még e pihenés közben is felüdülünk az Isten közelében, töltődünk csak más módon. Mert az ember lét része az, hogy elfáradunk, és szükséges a pihenés, az előbbiek szerint, hogy az elfáradásból ne legyen megfáradás, ne legyen kiábrádultság, vagy a mai divatos kifejezéssel élve kiégés. Mert az ember lét része, a tanítványság része is, hogy elfárad, még a legkülönbb tanítvány is, a szent szolgálatban is. Elindulnak tehát egy lakatlan helyre, de nem tudnak pihenni, mert sok a szűkölködő, nagy sokaság követi Jézus, megtudják, hogy merre mennek, utánuk mennek, sőt, megelőzik őket, előbb odaérnek a nyugalom helyére. Ez is egy nagy üzenet, most erre nem térek ki, hogy Jézus Krisztus nem utasítja el a szűkölködő sokaságot, akik óhajtják, akik keresik őt. Mert ennek a szakasznak az emberképe arra is rámutat, hogy az ember lét része a szűkölködés. Elfáradunk és szűkölködünk, sok a szűkölködő, sokféleképpen szűkölködünk. Mi magunk is, te is gondolj arra, hogy éppen most miben szűkölködsz. Én csak általánosságokat mondok, szűkölködünk, mert nincs kenyér, valamiféle egzisztenciális problémád van, amit a jóléti társadalomban egészen más szinten, de megélhetünk, és bizony sokan megélnek. Szűkölködünk azért, mert nincs egészségünk, mert betegek vagyunk. Szűkölködünk, mert még közösségben, még házasságban is magányosak vagyunk, egyedül vagyunk. Szűkölködünk, ahogy szűkölködik most a nyugati társadalom, mert nincs előttünk a jó pásztor, mert nincs áldott, örökkévaló értékek mentén való vezetés, és kialakult egy rendetlenség, egy káosz. Sokféleképpen szűkölködünk. Az emberlét része a fáradtság mellett, ez a szűkölködés. És főleg, hogyha elfelejtkezünk az élő Istenről, akkor különösképpen megtapasztaljuk ezt a kínzó szűkölködést. A kettő között, kedves testvérek, az a különbség, hogy említettem már, hogy a fáradtságot ki lehet pihenni. A szűkölködést azonban csak úgy nem lehet emberi erővel megoldani. Hát a szűkölködés, amelyeket felsoroltam, az azt jelenti, hogy valami alapvető hiányzik. Amint csak az élő Isten, a megváltó Jézus Krisztus tud segíteni az ő mennyei erejével és gazdagságával. Ez már az emberlét alapvető problémájára mutat rá. És a mai ige szerint az emberlét harmadik alapállapota a behatároltsága, a lehetőségek behatároltsága. Még a jó indulata segítő szándék ellenére is. Jézus tanította a szűkölködő sokaságot egészen estig, és amikor beesteredett, akkor a tanítványok azt kérik az Úrtól, hogy bocsássuk el őket, hadd menjenek el a környező falvakba, településekre élelmet venni maguknak. Mert éhesek, és mi nem tudunk gondoskodni róluk. Hát mi nem tudjuk megoldani ezt a problémát, a szűkölködésnek a problémáját, a szegénységnek, a nélkülözésnek a problémáját. Hát itt vannak 5000-en csak férfiak, kiderül a leírásból, tehát lehettek 10-15 000-en az asszonyokkal, a gyermekekkel együtt. És ebben talán ott van egyfajta önzés is, ismerjük ezt, hogy hát menjenek környező falvakba, aztán mindenki gondoskodjon magáról. Hát oldja meg a maga problémáját, mert bőven elég nekem a magam baja. Ez is ott van a tanítványok kérdésében, és ugyanakkor ennél több is ott rejtőzik ebben. Nevezetesen az, hogy az emberi lehetőségek, még a segítséget illetően, a világ nagy problémáit, kérdéseit, társadalmi, közéleti kérdéseit illetően is, hát még az ennél nagyobb kérdéseket illetően milyen behatárolt. És ezt a behatároltságot, benne akár az önzést is, hogy az ember nem tud segíteni egy határon túl, és ki akar menekülni a problémából, és csak magával akar törődni, hát ezt nevezi a Biblia és a teológia is bűnnek, hogy az ember az Isten nélkül ebben az állapotban van. Értitek? Tanítványként is elfáradunk. Az ember lét része. Tanítványként is, és emberként szűkölködünk. És olyan behatároltak a lehetőségek, még a legnagyobb jó indulat esetén is, nem is beszélve akkor az önzésről. És lehetne folytatni még a sort, legyen elég ennyi a mai ige emberképét illetően, mit mond az emberről ez az evangéliumi szakasz. És akkor itt történik egy fordulat, amely nagyon sokat jelentett nekem, amely beleszól ebbe a helyzetbe, emberlétünk állapotába, amikor Jézus Krisztus isteni szavával így szólítja meg a tanítványokat, hogy hát ti adjatok nekik enni, döbbenetes. Tehetetlennek mondjátok magatokat? Hát ti adjatok nekik enni, ti gondoskodjatok róluk. Hát ez a küldetés lényege. És vegyük komolyan ezt a felszólítást, a tanítványi lét küldetését, mert Jézus Krisztus szól, mert Isten igéje szól, és ha Isten igéje szól, ott mindig valami csodát készít elő, ott kimozdít bennünket a holtpontról, a fáradtságból, a szűkölködésből, a lehetőségek behatároltságából, ahol Isten igéje hirdettetik, ott mindig az Úr szól, és megmozgat bennünket. Ti adjatok nekik enni, ami azt a gyönyörűséges feladatot hirdeti, hogy Isten arra méltatott bennünket, hogy egymásra bízott bennünket, több szinten, a tanítványt a tanítványra, és aztán ezután a világot a tanítványra, ti adjatok nekik enni. És hát amikor ezt a hatalmas igét végig gondoljuk, akkor megalázkodik bennünk a lélek, hogy jaj Uram, tényleg átéljük a magunk tehetetlenségét. A magunk teljes tehetetlenségét, hogy hát nem tudunk, hát nem megy, hát tényleg elég a magunk baja, azt is alig bírjuk hordozni. Ezt a teljes tehetetlenséget, amit a tanítványok így fejeznek ki, hogy hát itt van 15 000 ember, hát most vegyünk 200 dénáriat kenyeret, egyébként is mi az ennyinek? Mi adjunk nekik enni? Na hogyan? Nem tudjuk megoldani. Átélik a tanítványok, nagyon fontos, amit így nevez a mai ige, hogy nincs. Uram, nekünk nincs. Az ember átéli Jézus megmozgató felszólítása nyomán a teljes tehetetlenségét, a lényegi problémákat illetően is, az nagyon fontos. Mert először idáig akar bennünket eljuttatni a mi Urunk. Átérzi a teljes tehetetlenségét az ember. Értitek, hogy nincs. És sorolt fel, hogy mennyi minden nincs. Bizonyos tekintetben nincs elég kenyér. Nincs erő, nincs egészség, nincs bölcsesség, nincs hit, remény, szeretet, nyugalom, tisztasság, békesség. Hiányzik az élet teljessége, annyi minden hiányzik, Urunk, nincs. Könyörülj rajtunk. És éppen ez a felismerés, ez a teljes tehetetlenség kergeti oda, halva ezt a nagy feladatot, ti adjatok nekik enni. Az embert, a hívő embert mindenképpen, a tanítvány mindenképpen, újból az élő Istenhez, a megváltó Jézus Krisztushoz. Ezt akarja most is cselekedni. Mert a tehetetlenségben látjuk meg azt, hogy mi önmagunkban tehetetlenek vagyunk. Hogy önmagunkban szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül, de hatalmas Urunk van. Itt szólal meg az evangélium Jézus Krisztus felszólítása nyomán, miután szembesített bennünket a tehetetlenségünkkel és emberlétünk minden sajátjával. Milyen hatalmas a mi Úrunk. És kedves testvéreim, ezen a júniusi vasárnapon erre csodálkozzunk rá, hogy mit mond ez az ige a mi hatalmas Úrunkról. Először is az, hogy Jézus Krisztus megszán bennünket. Annyira szeret bennünket, hogy megszán bennünket. Rátekintett a sokaságra, a szőkölködő sokaságra, a fáradt tanítványokra, a tehetetlen tanítványokra, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli nyáj. Urunk, köszönjük, hogy nem hagysz bennünket egyedül ebben a tehetetlenségben, a méretetlen problémák között, hanem velünk vagy. Megszánsz bennünket. Ez a megszánás, ez nem valami tehetetlen szánakozás, végképp nem valami gőgös lesajnálás. Hát ebben a megszánásban ott van az Isten hatalmas, megváltó, csodálatos, értünk cselekedni akaró ereje. Ez a szánalom ennek a hatalmas, isteni cselekvő erőnek a forrása. De jó tudni ebben a kemény világban, ebben a sokszor agresszív világban, hogy Isten az szeret bennünket, nagyon szeret bennünket, soha nem mond le rólunk, és nincs olyan helyzet, amelyben ne szánna meg bennünket. De nem áll meg itt a mi Urunk. Megszán, és ahogy említettem, ez a hatalmas isteni cselekvésnek a forrása, ez a krisztusi megszánás, mert ezután csodát tesz. Hány kenyér és hány hal van nálatok? 5 kenyerünk van és 2 halunk. És Jézus, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, vette a kenyeret, áldást mondott, feltekintve az égre, hálát adott, megtörte, a tanítványoknak adta, és a tanítványokon keresztül a többieknek. És jól lakott 5000, jól lakott 15000 ember. De egy rendkívüli csoda történt, és kedves testvéreim, itt álljunk meg egy pillanatra. Csoda történt. Nehogy elkezdjük ezt a csodát magyarázni, nehogy elkezdjük az emberi értelemmel felfogni, megérteni, ne akarjuk racionalizálni, mert a csoda éppen attól csoda, hogy azokat a törvényszerűségeket, amit az Isten beleteremtett ezt a világba, azt emberi hatalmával ő túllépi érettünk, hogy könyörüljön rajtunk. Ettől csoda a csoda. Ne akarjuk úgy racionalizálni, ahogy egyes biblia magyarázók próbálták megértetni. Hát itt valójában az történt, hogy apró darabokra törték a kenyeret és a halakat, és mindenki kapott egy morzsányit. Egyfajta, idézőjelben egyfajta úrvacsora történt, vagy mindannyian zarándokok voltak, és volt még az 5 kenyér és a 2 hal mellett valami elemózsia a tarisznyájukba, és azt is megette kiki a magájét. Hát ezek nevetséges magyarázatok. Hát itt csoda történt. Megszánta az Úr a sokaságot, és csodát tett az öt kenyérrel és a két hallal, amelyet megszaporított, jól lakatott, megelégített bőségesen 15 ezer embert, mert ilyen bőségesen táplál bennünket a mi Urunk, hogy még marad is, olyan bőségesen marad még 12 tele kosárral, hogy még inkább jut többeknek rajtunk keresztül, hogy képesek legyünk erre a csodára, ti adjatok nekik enni. Itt csoda történik, és ahol Jézus Krisztus táplál, ő soha nem csak testileg táplál, mert ő az élet kenyere, ő lelkileg táplál a testünket, a lelkünket, az egész valónkat, az üdvösségre. Ő az élet kenyere. Nem csak kenyérrel él az ember, és Jézus Krisztus tudja, hogy kenyérrel is él az ember. Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és gondviselő szeretetével körbeölel bennünket. De nem csak kenyérrel él az ember, és ezt vegyük nagyon komolyan most, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Vegyük nagyon komolyan, ahogy Gyökösi Endre mondja, hogy annyiban ember az ember, amennyiben nem csak földi kenyérrel él, hanem mennyei kenyérrel, azzal a kenyérrel, amit Jézus Krisztus adhat nekünk, és aminek a megpecsételése, a hirdetett ége mellett a látható ége, az Úri Szent Vacsora sákramentuma, ennek a csodának, üdvösséges részesedésnek az örök életre, a bűnbocsánatra, a teljes életre a pecsétje. Jézus Krisztus, ami Urunk megszán bennünket, és nem csak megszán, hanem csodálatosan cselekszik érettünk, és ennek a csodának a csúcsa, hogy ő meghalt, és feltámadott érettünk, legyőzte a halált, minden emberi problémának a gyökerét, és ezáltal minden emberi problémát is, ha újjá születünk, megoldott az ő kegyelme által, de csak is ő benne van megoldás. Hadatik megtérés, újjászületés, üdvösség, amit megélünk már itt, ebben az életben. Ezért a csodáért könyörögjünk, ezért a lelki tápláltatásért. Erre a csodára van szükségünk, erre a csodára van szüksége az egyháznak is a szolgálatban. Jézus Krisztus megszáll, Jézus Krisztus a legnagyobb csodát teszi velünk. Ebből élünk az ő népével, hogy az ő népe ezt továbbadhassa másoknak is. Ti adjatok nekik enni. És Jézus Krisztus, ezt is mondja a mai ige, közösséget teremt. Közösséget teremt az övéi között, az Isten népének áldott szeretetteli közösségét, ahol egy szívvel tudnak buzogni, hogy alkalmasak legyenek erre a feladatra, a szolgálatra, hogy mi tudjunk enni, adni Krisztus követeiként másoknak. Olyan fontos ez a közösség. Közösség Istennel és közösség egymással. A szeretet közösségét megélni a tanítványok közösségében, az Isten népe körében. És ebben a közösségben ott van egyfajta rend. Hogy Isten népének közössége kiábrázolódik ebben a kaotikus világon egyfajta rendben, amelyben megjelenik az Isten üdvözítő rendje, mint amikor a mágnes beteszik a mágnes reszelék közé. Nem nagy szükség van erre a rendre. Ahogy leültette Jézus a sokaságot, a 15 ezer embert, hát gondoljunk bele, 15 ezer ember volt jelen, szépen 50-es, 100-as csoportokba az ölt füre, és aztán cselekedte a csodát. És a külső rendből adatott a belső rend, és a belső rend az újból megerősíti a külső rendet. Mindegyik nélkülözhetetlen. Közösség és egy kaotikus világban rend, az Isten szerinti rend, amelyben ott van az egység. Az Isten népe között az egység, ez nem egyformaság. Hát különböző habitusú emberek vagyunk, különbözőképpen éljük meg a hitünket, különböző felekezetekben. De a mi Urunk egy. Egyek vagyunk, ha nem is vagyunk egyformák, de a mi Urunk egy, és egy irányba megyünk. Nagyon fontos, ma különösképpen nagyon fontos, felülről való csoda ennek az egységnek a megélése, hogy Isten népe egy legyen, és így ragyogtassa fel Jézus Krisztust, és tápláljon sokakat. Íme ennek a történetnek az emberképe, aztán a krisztusi felszólítás, amely elindítja az embert, és különösen bennünket, tanítványait, még inkább Jézus Krisztus felé, aki megszáll, aki csodálatosan táplál az örök életre, és aki közösségé formál bennünket, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket, hiszen annyi az éhes, szűkölködő, tehetetlen ember. Ti adjatok nekik enni. Vedd észre éppen azt az egyetlen egy embert, akinek most van Krisztusra rajtad keresztül szüksége. Adj neki mosolyt, konkrét segítséget, érte való imádságot. Kedves testvéreim, ez az evangélium, ez a Biblia üzenete, az a mennyei csoda, amit egyedül csak ő adhat, és az egyháznak minden igehirdetésben és minden mozdulatában csak ezt kell hirdetnie, az összes többi mind mellébeszélés. Ez az egyetemes üzenet, és ezt hadd hangsúlyozzam, egyetemes üzenet. Hatalmas, megváltó Urunk van, akire minden embernek szüksége van. Én nagyon sokszor említettem már egy filmet a testvéreknek, most újból hadd hozzam ide életem egyik legnagyobb filmélménye, vagy tízszer megnéztem már, pedig 3 órás film. Nem lehet észrevenni, hogy 3 órás. A mexikói rendezőnek, González Iñárritunak a Bábel című filmje, ahol a marokkói sivatagban egy meggondolatlan puskalövés dördül el, és ez a puskalövés összehoz 4 különböző kultúrát. Marokkóban, Mexikóban, Amerikában és Japánban. Ezek az emberek mindenben különbözőek egymástól. Mindenben. Kultúrában, vallásban, identitásban, gyökerekben, nyelvben, tradícióban, életszínvonalban soha nem érhetnék meg egymást. És a rendező szinte kimondja, hogy azért alkotta meg ezt a filmet, hogy ezek, akik mindenben különbözőek egymástól, egyben, a lényegben ugyanazok, hogy mindegyformán nyomorultak, nyomorult emberek, és felülről való isteni segítségre, megváltásra van szükségük. Hát ez adatott nekünk Jézus Krisztusban, és ez bízta ránk a mi Urunk. Bizony, ez nem kevés. Ti adjatok egymásnak, és aztán a világnak enni. Ez a feladat. Áldott feladat. Dicsőség ezért az élő Istennek. Amen. Imádkozzunk. Dicsőség te neked, Urunk Jézus Krisztus, mert te megváltottál. Hála te neked, mert megtartottál utat, örök célt, örömöt, reményt, erőt, vigasztattál. Áldott légy, hogy most is személyesen megállhattunk a te színed előtt. Igédre figyelve a gyülekezet közösségében, amely tudjuk, szintén áldott csoda. Köszönjük neked igéd gazdagságát, a mennyei eledelt, amely bőségesen táplált most is az örök életre, és ezzel a bőséggel küld el bennünket a szolgálatra. Köszönjük, a nyáron adsz pihenést, hogy hitünkben és szolgálatunkban erősödhessünk. Ezért kérünk, add nekünk naponta a megszabadított ember bizonyosságát, és add, hogy egymás hite által is mindig egységben, szeretetben, közösségben, rendben ebben a bizonyosságban erősödhessünk. Így mondunk közben járó könyörgést egymásért, együtt a ránk bízottakért, a világért, magunkban név szerint is megnevezve, akit most különösképpen ránk bíztál ebben az imádságban. Élő Istenünk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, ami az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége, legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.